Drága Úr Jézusom, köszönöm, hogy összegyűjtötted a Te népedet ezen a napon, ezen a helyen. Köszönöm, Uram, hogy együtt lehetünk a Te nevedben, és köszönöm, Uram, hogy teljessé lehet a mi adventi várakozásunk. Kérlek, Úr Jézusom, jöjj közénk, áld meg a mi együttlétünket, és szólj hozzánk a Te igéd által. Amen. A ma délelőtre kijelölt ige szakasz a Máté evangéliumában található, Máté evangéliuma első rész, 18. versétől a 25. verséig. Tehát Máté evangéliuma első rész 18. versétől fogom olvasni az igét, ige olvasás után pedig Pap György Nica nénit fogom megkérni áldáskérő imádságra. Fennállva hallgassuk az Isten igéjét. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Imádkozzunk! Ez az ige, amit felolvastunk, ez nagyon ismerős lehet nekünk, hiszen ezt a mára kijelölt igét már hallottuk egyszer ebben a hónapban. És amikor megláttam, hogy ezt az igét írja le az áhítat, amiről december 3-án is volt egy ige hirdetés, az volt mindjárt az első gondolatom, hogy hát választok másik igét. Mert nem jó az, hogyha kétszer is előjön ugyanaz az ige, de aztán csak nem volt ebben megnyugvásom, és végül arra jutottam, hogy nem baj az, hogyha kétszer is előkerül ugyanaz az ige egy adott hónapban. Ebben meg is erősített egyik testvérem, azt mondta, hogy úgysem lesz két egyforma ige hirdetés, úgyhogy, és végül ezzel meg is tudtam nyugodni, és aztán azt a gondolatot hozta az Úr nekem, hogy bizonyára nagyon fontos üzenete lehet ennek az igében, hogyha ilyen rövid időn belül kétszer is előkerül. És mint ahogyan a gyermek várja már az ajándék kibontását, bennem is megjelent egy ilyen várakozás, hogy vajon mit tartogathat ez az ige, hogyha kibontjuk, hogyha körüljárjuk, hogyha megvizsgáljuk. És ebben a felolvasott ige szakaszban Jézus nevei közül kettővel találkozunk. Az egyik a Jézus, amelyik azt jelenti, hogy Jahve a szabadító, a másik pedig Immanuel, ami azt jelenti, velünk az Isten. És mind a kettő ugyanazt a személyt jelöli, mind a kettő Jézus neve, ez arra tanít bennünket, hogy az Isten jelenléte és az Isten szabadítása, azok összetartozó kincsek, egymástól elválaszthatatlanok, az Isten lényéből fakad mind a kettő. Az Isten vágya és terve a velünk való kapcsolat, és ennek a kapcsolatnak akadálya a bűn, ami elválaszt minket az Istentől. A szabadítás pedig az eszköz, az a megoldás, hogy helyre állhasson a teremtés eredeti rendje, az Isten és az ember, a teremtő és a teremtmény egyedülálló és páratlan kapcsolata. Eljön tehát a szabadító erre a földre. De kérdés, hogy kinek van szüksége szabadításra? Hát általában annak, aki rabságban van. Ugye ilyen értelemben gondolhatunk arra, hogy olyan ember, akit megköt ez a bűn. De szabadulásra vágyik az is, aki valamilyen terhet cipel, és szabadulna már a terhétől. De egyébként a kettő össze is kapcsolódhat, lehet egy bűn is az életünkben, amit korábban elkövettünk, és a bűntudat terhe ott van még bennünk, terhel minket. Az is lehet, hogy jelenleg is ott van egy bűn az életünkben, és ez terhel. De lehet másra is gondolni, akár egy rossz szokásra, amitől nem tudunk szabadulni. Vagy azok a titkos bűnök, gondolatok, amiket még saját magunknak is nehezen merünk bevallani. És hogyha van ilyen az életedben, testvérem, amitől szívesen megszabadulnál, akkor, de nem tudod, hogy hogyan tedd meg, hogyan szabadulj meg, akkor neked különösen nagy ajándékot tartogat az Isten ezen a karácsonyon. Megajándékoz az ő jelenlétével és az ő szabadításával. De ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz mindkét félre szükség van. Ez egy kétoldalú dolog. Kell egyszer az Isten szándéka, de emellett szükséges az is, hogy az ember elfogadja ezt az ajándékot, és ez két szükséges feltétel, amely ha teljesül, akkor mondhatjuk el, velünk az Isten. Ez a történet a Jézus születését megelőző események néhány fontos mozzanatát írja le. De ezzel együtt azért ez a történet inkább Józsefről, illetve az isteni gondoskodásról szól. Vagyis pontosan erről a két tényezőről, az emberi tényezőről és az isteni tényezőről. Érdemes tehát megvizsgálni mind a két felet, amennyire megláthatjuk őket a Szentíráson keresztül. Józsefet, mint az embert, aki nem ismerhet minden részletet, így a hiányos ismerettel kell bíznia az Istenben, és megvizsgálhatjuk az Istent is, aki gondoskodik arról, hogy az ő terve megvalósuljon. József jellemét nem részletezi a Szentírás. Egyetlen egy konkrét információ van róla itt, ebben az igében, mégpedig az, hogy igaz ember volt. De mit jelent ez, hogy igaz ember? Mitől lesz valaki igaz? Mik az ismérvei? Mikor mondhatjuk valakire, hogy igaz? Biztos több dolgot is összeszedhetünk, de talán elsők között azok jutnak eszünkbe, hogy helyesen cselekszik, keresi az Isten akaratát. Keresi az Isten akaratát a terveiben, a döntéseiben, a céljaiban. És ez az igaz ember, ez a József most egy olyan eseményt él meg egészen közelről, amely minden ember számára a legjobb hír, a legnagyobb örömhír. Az Isten az ő egyszülött fiát küldi el, hogy az embereknek üdvösséget szerezzen. De József ekkor biztosan nem ezt a hatalmas örömöt érezte. Egy olyan helyzetben találja magát, amire emberileg nincs jó megoldás. Várandós a mennyasszonya, nem tőle. Mire gondolhatott? Jövőjüket illetően. Hogy lesz így jövőjük Názáretben? Próbáltam utána nézni, egy néhány száz fős településről volt szó. Valószínű, hogy az egész falu tudhatta, hogy mi történt. Mert a házasság előtti várandóság a szégyen volt az emberek szemében. És József itt három szempontból is nagyon szorult helyzetbe kerül. Egyfelől igaz ember lévén az Isten törvényének megfelelően szeretne eljárni. De ugyanakkor ott van a társadalmi nyomás, egy patriarchális társadalomban élt. Mi volt az elvárás? Hát férfi volt, akkor viselkedjen is úgy, igazi férfiként, védje meg a becsületét, a büszkeségét. És ott van egy harmadik szempont is, az érzelmei. Szerette Máriát, szerette a mennyasszonyát, nem akart neki rosszat. És ez a három dolog, ez összeegyeztethetetlen. Úgy tűnik tehát, hogy nincsen olyan jó megoldás, ami mind a három szempontnak megfelelne. És József mégis talál egy megoldást, egy olyan megoldást, amivel megóvja Máriát a nyilvános megszégyenülést. Hát mondhatnánk akkor, hogy győztek az érzelmek. A Mária iránt érzett szeretete nagyobb volt, mint a megaláztatástól való félelem. Más kérdés, hogy ugye a döntésének a következménye az, hogy saját magára hoz szégyent, hiszen egy igazi férfi, egy igazi zsidó férfi nem így cselekedne. És igaz emberként úgy hozott meg egy jónak tűnő döntést, hogy nem kapott kijelentést, nem kapott vezetést az Úrtól. Ő maga átgondolta, eldöntötte, mit fog tenni. És van itt nekünk egy tanulság. Mi is nagyon sokszor kerülünk döntéshelyzetbe. És olyan jó lenne, hogyha az Isten vezetne a döntéseinkben. Sőt, néha még úgy is gondolkodunk, nézd, némiképp helytelenül, de úgy gondolkodunk, hogy ha igazán figyelünk Istenre, hogyha tényleg igazi hívők vagyunk, hát akkor az Isten vezet minket minden döntésünkben. És hogyha nem tapasztaljuk ezt a vezetést, akkor ott gond van, biztosan gond van velünk. Lehet, hogy bűn van az életünkben, ami elválaszt minket az Istentől. De legyen példa erre nekünk József. Igaz ember volt, aki a döntéseiben kereste az Istent. De attól még az álomlátás nélkül is döntésképes volt a tőle telhető legjobb, vagy jelen esetben talán mondjuk úgy, hogy a legkevésbé rossz megoldást kereste. Az, hogyha nem tapasztaljuk azonnal az Úr vezetését, az nem azt jelenti, hogy nem vagyunk igaz emberek. József tehát önállóan dönt. A tőle telhető legjobb és legbölcsebb megoldást választja, úgy dönt, hogy titokban fogja elbocsátani Máriát. De ez a döntés, ez nem egyezett az Isten akaratával. És hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges, hogy egy igaz istenfélő ember olyan döntést hoz, amit ő maga helyesnek ítél meg az Isten félelmében és Isten keresésében, de ez a döntés még sincs összhangban az Isten akaratával? Olyan elgondolkodtató testvére, hogy mi vajon hány ilyen döntést hoztunk már meg eddig életünk folyamán? És nagyon sokszor csak utólag látjuk, hát lehetett volna bölcsebben is dönteni. De akkor már késő, akkor már viselnünk kell a következményeket. Ez olyan emberi dolog. És még két gondolat, ami ide kapcsolódik, ami emberi mi voltunkhoz. Számtalanszor hozunk rossz döntést. Nem örömmel mondom ezt, de attól még így van. Ez egy emberi tulajdonság. És félre ne értsetek, semmiképp sem könnyelműségből mondom. De ezekért a rossz döntésekért ne kárhoztassuk magunkat azonnal. Ne legyünk túl szigorúak magunkhoz, és nem csak magunkhoz, az embertársainkhoz sem. Ugyanis a rossz döntések, ha másra nem, arra mindenképpen jók, hogy tanulhatunk belőle. És miből tanulunk a legtöbbet, ha nem a saját rossz döntéseinkből? És így fejlődünk. Így leszünk egyre bölcsebbek. Ahogy telnek az évek, növekszik a bölcsesség, és látjuk, hogy amit egy fiatalabb, tapasztalatlanabb ember hirtelen haragból elkövet, vagy átgondolatlanul, ugyanazokat a hibákat egy idős ember már nem követi el. Ő is elkövette, még korábban, de tanult belőle. És így fejlődünk, így hozunk egyre jobb és jobb döntéseket, így növekszünk a bölcsességben, és testvérek, így szeret minket az Isten. Ilyennek szeret minket az Isten. Ez persze nem azt jelenti, hogy könnyelműen bánhatunk a rossz döntésekkel. Amire nagyon kell figyelnünk, hogy a döntéseinkben mindig törekedjünk arra, hogy az Isten akaratának megfelelő döntéseket hozzunk. Használjuk a józan eszünket is, hogyha kell. Elvégre ezért is kaptuk az Úrtól. De maradjunk nyitottak, mert lehet, hogy az Isten egy jobb megoldást tud adni. És éppen ez a nyitottság kell akkor is, amikor elkeseredünk. Eltervezünk valamit, nem úgy alakulnak a dolgok. És akkor most mi lesz, hogyan tovább? Hát ilyenkor is az a legbölcsebb, ha továbbra is az Isten akaratát keressük. És hogyan tudjuk megtenni? Elsősorban imádkozunk, olvassuk az igét, mindezt álhatatosan tesszük, és kérjük az Isten vezetését. És a másik gondolat, ami még ide kapcsolódik, hogy vannak olyan döntések, olyan rossz döntések, amiknek a következményei túlmutatnak rajtunk. Ami kárt okoz, akár több generáción keresztül is. Ami nem csak nekünk okoz kárt, hanem a családunkra, gyülekezetünkre is kiható következményei vannak. És mielőtt egy ilyen döntést meghoznánk, vagy mielőtt ebből a döntésből egy helytelen tett lenne, az Úr figyelmeztet minket. Figyelmeztet minket az ő igéje által. Figyelmeztet minket egymás által, testvérek által. Vagy akár egy az imaházban elhangzó tanítás által. Isten figyelmeztet minket. Vegyünk példát Józsefről, legyünk mi is igazak az Isten keresésünk által, és ne féljünk eldobni a korábbi terveinket akkor, amikor az Isten irányt mutat nekünk. Hanem Józsefhez hasonlóan mi is engedelmeskedjünk, fogadjuk el az Isten vezetését. Mert az Isten szeret minket, az Isten gondot visel rólunk. És látjuk így az embert az ő gyarlóságával és a gyakran helytelen döntéseivel együtt, de vizsgáljuk meg az Istent is. Hogyan reagál a mi döntéseinkre? Hogyan viszonyul a mi mennyei atyánk az ő gyermekeihez? És amikor ezekre keressük a választ, legyen egy nagyon fontos alapvetésünk. Szeret az Isten. Jót akar nekünk. És az Isten vágyik az velünk való kapcsolatra. Az Isten-ember kapcsolatra vágyik az Isten. És ebből fakadnak az Isten tettei, ez motiválja az Isten tetteit, amikor az ember életében megjelenik. És amikor megjelenik a mi életünkben az Isten, annak mindig oka és célja van. Reagál a mi tetteinkre, a mi szándékunkra, a mi döntéseinkre. És nagyon sokféle lehet az Isten megnyilvánulás. Nagyon sokféle ilyen megnyilvánulásról olvashatunk az igében, de két isteni reakciót érdemes kiemelni. Az egyik az az, hogy amikor a hibáink, céltévesztéseink okozta élethelyzetekből, rossz élethelyzetekből is tud jót kihozni. De az Isten egyik csodája. Saját hibáinkból bekövetkezik a baj. Mi erre rádöbbenünk, és kérjük az Urat, hogy hozza helyre helyettünk, mert mi magunk nem tudjuk helyrehozni. És az Isten csodája, hogy ez lehetséges nála. Másrészt viszont, és ez a másik, vannak olyan helyzetek, amikor az Isten előre figyelmeztet. Nem utólag hozza helyre a bajt, hanem meg is akarja már előzni. Előre szól, figyelmeztet, hogy ne következzen be a baj, ne kövessük el a hibát, ne kövessük el a bűnt. És az, hogy erre mi hogyan reagálunk, hogy az ember erre hogyan reagál, hát az viszi majd tovább az eseményeket. És itt József egy olyan döntést hozott volna, ami nem egyezett az Isten akaratával. És ezért álomban kijelentést kapott az Úrtól. Nem egy ítélet következett. József, hogy hozhattál ilyen döntést? Ez nem egyezik az akaratommal. Nem. Hanem egy közbeavatkozás történt az Isten részéről, hogy az emberi döntésből ne legyen helytelen cselekvés. Egyértelmű vezetést adott a szolgájának az Isten, aki igaz ember lévén engedelmeskedett. És több hasonló történetet is olvashatunk a Szentírásban, amikor Isten ilyen módon visel gondot az emberről. Nézzünk meg egy néhány példát. Érdemes ezeket elővenni, mert így kirajzolódik az Istennek a jelleme, kirajzolódik az Isten végtelen szeretete, gondoskodása és a vágya az emberrel való kapcsolatra. És mindjárt a legelején, még a bűnbeesés előtt láthatjuk az Isten ember kapcsolatát. Olyannak kéne lennie, ugye olyan volt eredetileg. Az Úristen járt, kelt az Édenkertben, azon a tökéletes boldogságot és biztonságot nyújtó helyen, amelyet ő maga teremtett az embernek. Sétált, beszélgetett a teremtményével. Fontosnak és értékesnek tartotta ezt a kapcsolatot. Akkor az ember elmondhatta velünk az Isten. Aztán az 1 Mózes 2.16-17-ben ezt olvassuk, ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehhez, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Mi történik itt tulajdonképpen? Az Isten meg akarja előzni a bajt. Nem akarja az ember halálát, nem akarja, hogy sérüljön az a kapcsolat, ami megvan. És tudta, hogyha nem figyelmezteti az embert, akkor megtörténik a baj. És még meg is indokolja a tiltást, hogy miért nem szabad. Ez egy nagyon közeli, nagyon szeretetteljes kapcsolatról árulkodik. Az ember azonban szabad akaratából úgy döntött, hogy ezt a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyja. És bűnbe esett az ember. És ennek a bűnnek a következményét azóta is viseli az emberiség, de az Isten kegyelme és szeretet, hogy még ez után is van lehetőség az örök életre, van lehetőség helyreállítani ezt a sérült kapcsolatot. És itt már is körvonalazódik a karácsony jelentősége. Milyen fontos az Úr eljövetele, a szabadító eljövetele, hogy helyreállhasson az Istennel való kapcsolatunk. És azt is láthatjuk ebből, hogy az Isten nem szereti a bűnt, de az embert szereti. Még a bűnös embert is. És azt szeretné, hogy az ember megszabaduljon a bűn rabságából. Ezért jön a földre a szabadító. És az Isten hozzáállása a bűnöset után sem változott meg. Nem változik az Istennek a gondviselő szeretete. Picit tovább megyünk, Kainhoz is szól az Úr. A bűn az ajtó előtt leselkedik. Rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ismét ugyanerről van szó, egy rossz emberi döntés, amelynek a rossz következményeitől szeretné megóvni Isten Kaint. Mondhatnánk, hogy Ábelt is, de ez Kainról szól. Az Isten nem akarja, hogy gyilkossá váljon az ember, és ezért figyelmezteti, ezért adja az ő vezetését. De sajnos itt is az történik, hogy az ember figyelmen kívül hagyja az Isten szavát, az Isten vezetését, és így a tettének a következményét kell hordoznia. És aztán, ahogy tovább haladunk az emberiség történetében, azt látjuk, hogy a gonoszság elhatalmasodik a Földön, és az Isten bánkódik az emberek gonoszságán. Nagyon súlyos szavakkal találkozunk, megbánja az Isten, hogy embert alkotott. Milyen mély fájdalom lehetett, Milyen mély bánat lehetett ez, amit az Isten átél. Bánkódik a kapcsolat elveszítése miatt. És az 1 Mózes 6. részében az Isten beavatja Noét a tervébe, miszerint elpusztít minden élőlényt az erőszakosság miatt. És itt is van indoklás. Miért? Úgy gondolom azért, mert az ember jobban megérti, és jobban elfogadja, hogyha tudja, hogy mi miért történik. És ha tudja, hogy mi miért történik, akkor könnyebben tud helyes döntést hozni. És az Isten szövetséget ajánl Noénak. És itt is megvan az Isten vezetése. Pontos utasításokkal látja el akár bárkát illetően. És az Isten célja az volt, hogy megmentse az embert a bűnei következményétől. És Noé példa számunkra, mert a 22. versben úgy olvassuk, hogy Noé engedelmeskedett, mindenben úgy járt el, hogyan az Isten parancsolta. És az engedelmességének a jutalmaként megmenekült családjával együtt átélhették az Isten szabadítását. És Noé döntése még a családjára is kihagyott. Itt van számunkra a tanulság. Felelősen hozzunk döntést, az Istent keresve, mert a következményei túlmutathatnak rajtunk. És nagyon sok példát lehetne még felhozni, de talán már ennyiből is látszik, ennyiből is körvonalazódik, hogy a mi teremtő Istenünk végtelen szeretetéből nem mond le rólunk, nem mond le az emberről. Az a célja, hogy megszabadítson minket a bűn rabságából, az a célja, hogy helyreálljon a kapcsolat Isten és ember között. És ahogy Józsefről olvasunk, szembetűnő a hasonlóság egy másik Józseffel. Az Ószövetségben is volt egy József, aki szintúgy álmot látott, és talán némiképp könnyelműen ezt elbeszélt a testvéreinek. Ezekből az álmokból konfliktusok lettek, konfliktushoz vezetett, és József végül Egyiptomba került. És azt látjuk, hogy nem indul túl jól a történet, hiszen a testvérei beledobták egy kútba, ott volt bennük a gyilkos indulat, aztán idegenek húzták ki, azok eladták rabszolgának. És vajon mit gondolhatott itt József? Hát az Isten álom által vezet engem, adja az ő vezetését, én meg a kivételezett gyermekből, az örökösből rabszolga leszek egy idegen országban. Hát jó, akkor az Isten vezetése kell ez nekünk, kell ez nekem. És nem tudhatta, hogy mi volt az Isten terve, nem láthatta még az összképet. Ugye az Isten terve az volt itt, hogy gondoskodjon az ő népéről, a választott népének az életben maradását készítette elő, mert mire eljött az éhínség, Isten már gondoskodott az ő népéről. És ez a József, bár nem ismerhette az Isten tervét, mégis Isten félő maradt, még akkor is, amikor rossz dolgok történtek vele. Megtapasztalhatta a szabadítást is, hiszen kiemelte őt az Úr a nehéz helyzetéből. Elmondhatta, hogy velem van az Úr. Vele volt az Úr. És vegyük észre a párhuzamot. Ez a két József, ez nem csak a nevében hasonlít egymásra. Mind a ketten Isten választott eszközei voltak az ő szabadításának a tervében. Mind a ketten álmokat láttak, és nem túlzás kijelenteni, hogy Jézus családjának sem indult túl jól a története. Gondoljunk arra, hogy egy várandós asszonnyal kellett egy hosszú és nehéz utat megtenni. Aztán nem tudtak hova megérkezni, nem volt számukra hely a fogadóban, egy istállóban kellett megszülni a gyermeket. Utána veszélybe kerül a gyermek élete, menekülniük kellett Egyiptomba, idegen földre. Aztán megint költözniük kellett. És az életükre pedig bizonyára kihatással volt Jézusnak a különös fogantatása, bár erre ugye konkrétan nem ír erről a Szentírás, de tudunk erről következtetni abból, hogy még Jézus szolgálatát is valamennyire gátolta ez a bizonytalanság a származása körül. János evangélium a 9. rész 29. versében a farizeusok így vélekednek, hogy hát mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről még azt sem tudjuk honnan való. És ez biztos, hogy a szolgálatára is kihatással volt Jézusnak, és valószínűleg az egész családra kihatással volt ez. Nem könnyű helyzet. Ők is átéltek nagyon sok nehézséget. De ezeknél is fontosabb párhuzam a két József közt, hogy mind a ketten úgy tették az Isten akaratát, hogy nem tudhatták az Isten tervét. Esetleg részlegesen, de teljes mértékben nem. De nekik nem is kellett ez az ismeret, nem is kellett tudni, mert elég volt a bizalom, az Isten felé érzett bizalom. Szeret az Isten, és jót akar nekem. És milyen jó, hogyha bennünk is megvan ez a bizalom. Hogyha mi is tudjuk, hogy szeret minket az Isten. Akkor is szeret, amikor nagyon nehéz élethelyzetben vagyunk. Akkor is szeret az Isten, amikor várakoznunk kell az ő szabadítására. És ezekből a történetekből kitűnik, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az Isten ennyire direkt módon közbeavatkozik. József esetén 4 ilyen alkalom is volt, ugye a most felolvasott igén túl még második részben álmában kap kijelentést arra, hogy a gyermek élete veszélyben van, menekülnie kell Egyiptomba. A 13. versben, de a 20. versben szintén álmot lát, menjen vissza Izraelbe. De József fél Júdeába menni, ezért újabb álmot lát, Galileába menjen. És igazából, hogyha jobban megfigyeljük, még van egy 5. álomlátás is, az ugye nem Mózes kapja, de még a napkeleti bölcsek is kaptak egy álombeli kijelentést az a útjuk útvonalát illetően. És hogyha hozzászámoljuk még Máriának is a jeleneteit, akkor azt látjuk, hogy itt Jézus születése idején nagyon gyakorivá válnak az álmok. Nagyon-nagyon sok az isteni közbeavatkozás, valahogy aránytalanul sok így a többi történethez képest. És ez mutatja az események fontosságát. A megváltó földre jövetele rendkívül fontos állomása az ember üdv történetének. Mondhatjuk úgy, az Isten nem bízza véletlenre a dolgok alakulását. Nagyon fontos számára, hogy legyen lehetőség a bűnök bocsánatára, legyen lehetőség a bűnökből való szabadulásra. Miért? Azért, mert szereti az embert, és szeretné helyreállítani az oly értékes kapcsolatot. És bár ebben a történetben talán kevés szó esik Jézusról, azért a születésének a jelentősége megmutatkozik. Jézus azért jött erre a földre, hogy az embernek legyen lehetősége szabadulni a bűneiből, legyen lehetőség a bűnök bocsánatára, és helyreállhasson az Isten-ember kapcsolat. Adventkor az ő eljövetelét várjuk. És a várakozás úgy általában nem könnyű, de gondoljunk arra, milyen lehet az Isten várakozása. Oly régóta várja már, hogy helyreálljon a kapcsolat az Isten-ember között. Oly régóta vár már rád és rám. És Jézus eljövetelével végre beteljesedhet ez a várakozás. Ő a szabadító, meg tud minket szabadítani a bűneinkből, és erre hív ma téged ezen az adventi vasárnapon. Ne cipeld tovább a terhed, van lehetőség megszabadulni tőle, ha elfogadod Jézus szabadítását. És a bűneinkből megtisztulva helyre tud állni ez a kapcsolat, és ha helyre áll a kapcsolat, akkor örömmel mondhatjuk, velünk az Isten.